Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Miniszterelnöksége alatt születtek meg a békés rendszerváltozást biztosító törvények Magyarországon. Bár ő maga 1991-ben távozott a hazai politikai közéletből, neve rendre felbukkant a 90-es és a 2000-es években is, úgy emlegették, mint az MSZP lehetséges miniszterelnök jelöltjét. Németh Miklós nagyon ritkán ad interjút, Kerényi György kollégámmal mégis kivételt tett, és részletesen beszélt másfél éves miniszterelnökségének legjelentősebb állomásairól. A Storyban vendége Kerényi György. Köszönöm, hogy itt vagy. Mióta szerettél volna Németh Miklóssal interjút készíteni, és mennyi időbe telt őt becserkészni?
Hát most kicsit biztos kiábrándulást okozok, mert nem az van, hogy életem vágya volt, de engem ugye nagyon érdekel, részben személyes élményeim is fűződnek a rendszerváltáshoz, életemnek fontosabb eseménye volt máig, meg hát érdekel is ez a téma, azért sok ilyen anyagot készítek a Szabad Európára, de a dolog csak úgy nézett ki, hogy augusztusban készítettem egy anyagot a 88-as határnyitásnál határőr szolgálatot teljesítő tisztel, ennek kapcsán visszaemlékezés, rendszeresen szokott szerepelni azért a médiában ilyen évfordulóknál, akkor ugye, amikor egy ilyen a pán-európai pikniken megnyitották a ideglenesen határt, hogy majd átjönnek sógorok, osztrákok, és akkor itt jól majd kvaterkáznak a határon, és aztán ezt több száz keletnémet oda szivárgó, már hónapok óta itt állomásozó menekült arra használta fel, hogy egyszerűen áttöri a kerítést és átszaladjon Ausztriába. És akkor utána jelentkezett nálam egy tiszt, kiegészítéseket, stb. Javasolva meg minden, hogy itt ez. És aztán mondta, hogy hát, hogyha igazán autentikust akarok, akkor ugye Németh Miklóssal, az akkori kormányfővel beszéljek, ő segít összehozni ezt az interjút. Mert azért nem ad annyira ritkán, de hát mondjuk azért 3-4-5 évente, mint utólag egyébként az interjú elkészítése után láttam, mert én csak elolvastam hozzá Aplatka Andrásnak, meg hát sok személyes tudásom is volt a róla írt, vele írt portrékötetét. És akkor mondta, hogy segít, és akkor meg is beszélte Németh Miklóssal, és akkor én meg ráírtam Németh Miklósra. Én életútinterjút kértem, tudod, az embernek a lába benne van az ajtórésbe, akkor rögtön már bevállal az egészet. De erre a miniszterelnök azt írta, hogy hát nem ezt hallotta, meg minden, és mondtam, hogy jó, akkor szűkítsük, 3 témát fogok akkor forszírozni, vagy szeretném erről kérdezni. A szovjet csapatok kivonását, a atomfegyverek, Magyarországon tartott szovjet atomfegyverek kérdését, meg a határnyitást. Aztán még egy kicsit becsempésztem azért a titkosszolgálatokat is. Szóval, hogy ebben azért hihetetlenül sokkal, de sokkal több lett volna, hogyha ad egy életút interjút a miniszterelnök. Ezt nem akar, de így is több órán át beszélgettünk.
De nagyon sok eleme a gyerekkorából, az iskolai évekből azért benne van a fiatal korában, tehát nyilván, hogyha nem is egy teljes életút interjú, de azért nagyon sok mindent megtudunk a családi háttérről és az ő kötődéseiről.
Igen. Hát igen, igen, igen. Akartam egy, ismered ezt az úgynevezett kondicionáló kérdést az elején.
Ez nálam, hát ez ügyes húzás volt, ez a Szabad
az volt, hogy megkérdeztem, hogy hallgatta-e a Szabad Európát, és akkor úgy kinyílt egy csap, és akkor elkezdte mondani a gyerekkorában, hogy hallgatta. Stb. Nagyon érdekes volt, mert egy monoki paraszt gyerek, hogyha ezt hallgatja, biztos nem sértődik meg érte, és ahogy emlékeim szerint, akkor azért ő egy pártbürokrata volt, hát ahogy mindenki, hallottuk őket, akik akkor már éltünk, ezerszer beszélni, mint a Grósz Károly szerintem sokkal jobban beszélt, persze a Grósz az agitpropos volt, már úgy értem, hogy figyelem fel kell többen. Igen. Beszélt Németh Miklós nem különösebben, ő inkább ezt az intellektuális technokrata, nem túl izgalmas, de okosakat mondó beszélője szerepet vitte, és most pedig olyan volt, mint egy népi mesemondó. Tehát ahogy idősebbé vált, és ugye ilyenkor az embernek fontosabbak a gyökerei, meg egyébként neki úgy tűnik, hogy akkor is nagyon fontosak voltak egy antikommunista családban pártvezetőként, és tényleg olyan lett, olyan ízesen beszélt, ahogy közben, ami nem is jött ki egyébként, de sokszor kénytelen voltam, te tudod, sokat rádióztál, így egy kicsit lefordítani, tehát, hogy amikor így mutatta, hogy a német ügyvívő így a szívéretett kézzel esküdött, hogy nem ők nyomták, akkor én így csöndesen alámondtam szívéretett kézzel, meg hogy ennyire is volt az ajtó, akkor mondtam, hogy egy méteres is volt a két ajtó között. Tehát így kénytelen voltam ilyen riportszerűen egy kicsit narrálni, mert tényleg a vállamat meg kezdve, tehát hogy nagyon beleélte magát, nagyon hangulatosan beszélt, és hát jókat is mondott.
De nyilván ez a hangulathoz az is hozzájárult, hogy az otthonában kerestett fel, tehát ezt ő akarta?
Hát igen, de hát persze, hát ő lennél.
Tehát hogy nem egy stúdióban beszélgettem.
Nem, ő a vidéki házában van nyaranta, és novemberben jön vissza Budapestre a feleségével, és hát most akkor miattam miért jönne föl, hát persze, hogy oda megyek.
Ugye elmondtad az előbb, hogy milyen témákról van elsősorban szó, aktuálpolitikát egyáltalán nem érintetek ebben az interjúban, ezt ő kérte, vagy te akartad végül is, hogy
hát igyeden? Nem, hát én ezt eleve, talán mintha az előzetes e-mailekben jeleztem is volna, mert hát ugyankor az ember ugye nem tudja, hogy kötélnek áll-e azért az interjú alany, akkor érdemes jelezni, amit így feltételezel, hogy nem akar, mert azt eddig is tudtuk, hogy az elmúlt 20-30 évben ő nem szólalt meg aktuálpolitikában, leszámítva a 2000-es évek körüli, kicsit visszajött, hogy majd az MSZP-t lehet, hogy megmenti, de aztán elindult egy országjárásba 2000-ben, talán amikor a EBRD-nél bank alelnöki pozíciójáról távozott 10 év után, de aztán úgy döntött, hogy mégse indul az MSZP elnök választáson. De azért így is volt egy-két utalása. Tehát amikor azt mondja, hogy most neveket direkt nem akarok mondani, vagy amikor rákérdeztem arra, hogy hát azért ugye az a Horváth István, aki a belügyminiszter volt, aki látta az ön szobály, dolgozó szobájában letett lehallgatókészülékeknek az anyagát, azt megkérdeztem, hogy miért vette be a második már maga által állított kormányba, és akkor mondta, hogy hát a Pozsgai könyörgött, és akkor mondtam, hogy azért az is hozzátartozik, hogy Horváth István a Stumpf Istvánnak az apósa, tehát az akkori belügyminiszter a Stumpf Istvánnak, aki pedig a Bibó szakkollégiumnak volt a vezető tanára, ahol ugye a Fidesz nagy generáció szocializálódott, és akkor erre is mondta, hogy ezt nem kívánja kommentálni. Tehát voltak benne ilyenek, de valóban magam sem akartam nagyon aktuál politizálásra rávenni. Minek?
Ahogy az előbb említetted is, 1991-ben vonult ki a hazai politikai közéletből, de előtte tulajdonképpen Szűrös Mátyás mellett ő volt az egyetlen volt pártfunkcionárius, aki az 1990-es választásokon elindulva, ugye, ha jól emlékszem, szerencsén mandátumot nyert függetlenként. Aztán 91-ig, amíg el nem vállalta ezt a bizonyos EBRD alelnöki posztot, a parlamentben politizált is, és aztán gyakorlatilag így elvágólag megszűnt, egészen a visszacsalogatási kísérletekig, ugye, az ő hazai politikai pályafutása. Szerinted miért nem vállalta ő be azt, hogy újra megmérettesse itthon magát, vagy visszatérjen?
Hát
beszéltetek erről?
Nem merek találgatni. Hát olvastam erről több dolgot. Hát ő, amit ír, ugye, vagy amit az Oplatka könyvben közösen, amit ott mond, az ugye az volt, hogy látta, hogy az MSZP reménytelen vagy. Vagy hogy ők más, nagyon máshogy látják ezt az országot, mint ő. Nagyon érdekes az inkább, hogy az utolsó kongresszuson, 89-ben, az MSZP szempé, amikor ugye döntöttek az MSZP-vé alakulásról. De akkor sokan ez ellen voltak. Ő a reformisták mellett volt, hogy akkor miért nem került be, vagy akart, akkor is kivonult egy idő után. Párton kívüli szakértő, válságkezelő, technokrata, kormányfő képet, és hát ez is volt, kicsit hasonlatosan Bajnaihoz 2009-ben, válságkezelő szerepben volt, ami egy nagyon érdekes pozíció volt, és rohadt nehéz lehetett, tehát elképesztően nehéz lehetett. Tehát egyfelől nyomták őt az ébredező ellenzékiek, akik legitimitást akartak szerezni, hát hogy szerzel legitimitást ilyen helyzetben, mint hogy a fennállót ostorozott, ki tudja jobban ostorozni, hogyha mellé tudsz tenni valami kompetenciát, ugye kormányzatit nem tudtak, de szakértői kompetenciát az jó, ne felejtsük el, hogy 94-ben Horn Gyula és az MSZP azzal nyerte meg a választást, hogy mi szakértők vagyunk, mi azért kormányoztunk, ami az kicsit rossz ízű volt, mert azért 40 évig kormányoztunk, de annak azért sok köszönete nem volt sokszor, bár ez sem olyan egyértelmű. Tehát pusolják, nyomják őket az ellenzékiek. Ott a párton belüli ókonzervatív vonal, aminek grósz végeredményben egy figurája volt, bár ő is szerintem ellentmond, nagyon nagy kár, bocsánat így, hogy ez nagyon morbid, hogy viszonylag hamar a rendszerváltás után meghalt, de hát azért ott volt a 40 ezres felfegyverzett munkásőrség. Minden munkahelyen a fegyveres testületek hihetetlenül átpolitizáltak voltak. Tehát egy nagyon erős paramilitáris sereg mellett a társadalom minden, vagy az állam minden pontján a nomenklatúra révén az egy párt volt. Nagyon erős konzervatívok, ott voltak reformerek, a párton belül szakemberek, közgazdászok, akik már rég látták, hogy itt a piacgazdaság, elméleti emberek is, ott is persze voltak fontolva haladók, Kukorelli Istvántól kezdve, most lehetne sorolni ezeket az embereket, akiknek akkor jelentősége volt. Szóval nagyon, ez az igazi politika, az egy nagyon kemény politika lehetett, amikor nagyon sok szűrő és hatás között, és hát ott volt a nemzetközi politika, az volt a legfontosabb, hiszen végeredményben a szocializmus Gorbacsov és a Reagan miatt bukott meg.
Gorbacsov lát. Mondani, hogy azért végül is a Gorbacsovval folyó tárgyalásokról, ahogy visszaemlékszik, az egészen fantasztikus.
Igen. Szóval azt áthatjuk azt az embert, nem ok nélkül nem lett aztán népszerű, főleg a putyini Oroszországban. Hogy az a csávóban nem úgy indult ő sem 85-ben, hogy majd akkor lebontja a csatlós államok birodalmát, sőt, még a Szovjetuniót is SSK-kra szabdalja, vagy szétfüggetlen államokra. Reformgert indul, hát látta, hogy finanszírozhatatlan a rezsim, és ennek következtében hajlamos volt arra, hogy elengedjen sok dolgot, de hát ő is azért a pártrendszer egy reformjába bízott, ahogy egyébként szerintem Németh Miklósék is sokáig abban bíztak, hogy oké, több pártra, végül belátták, hogy több pártrendszer lesz, és ezek döbbenetes, hogy havonta alakultak ezek a folyamatok. Tehát, hogy szerintem 88 elején még elképzelhetetlen volt, hogy több pártrendszerről, szovjet csapatok kivonásáról beszéljenek az emberek, meg az ellenzéki politikusok sem. Aztán hónapra minden egyre valószínűbb volt, valószerűbbé vált, és ez tehát, hogy azt gondolták, hogy a Szovjetunió kommunista pártja, vagy az MSZMP majd egy pártversenyben is nyerni fog. Hát próbáljuk meg úgy előkészíteni. Hát Horváth István belügyminiszternek vannak olyan, most már lehet olvasni egy jegyzőkönyveket, amikor összeül az állambiztonság meg a rendőrség vezetőivel, és akkor ott elhangzik ott a jegyzőkönyv, hogy meg kell tolnunk az MSZMP-t, hogy a választáson majd nyerjen. Tehát ők nem gondolták, vagy bíztak abban, hogy egy több pártrendszerben is tovább tudják vinni ezt az egészet. Hát szerintem föl se tudta mérni, se Tölgyesi Péter, se Kis János, se Orbán Viktor, se Németh Miklós, se Mihalyi Gorbacsov, hogy hova tud eljutni két év alatt ez a világ. Rákényszerítette a fegyverkezési versennyel a kivérezésre a szovjet birodalmat.
Ugye, tehát ez az ő szűk másfél éves miniszterelnökség, ez egy rendkívül felpörgetett, rendkívül intenzív időszak volt. Ha most a mostani generációnak össze kellene foglalni, miben volt az ő nagysága szerinted?
Nagyon fura, a saját attitűdömet is vizsgálgatom. Egyébként azóta is sokat gondolkodom rajta. Én a 80-as évek óta egyetemista, nagyon ellenzéki közegben, magam is nagyon sok ilyen ellenzéki ízét csináltam. Azért számomra még akkor is, hogyha nem büdös komcsisztam, de hát komcsi. És valójában mennyivel árnyaltabb volt ez annál, mint ahogy én akkor láttam, meg akár 90-ben is láttuk. Most annélkül, hogy szerecsen mosdatásba akarnék kezdeni, mert azért ez egy bűnös rezsim volt, de hogy azért sokan megpróbáltak abból is kihozni valamit, egy kicsit itt most a kérdésedre visszautalva, érdemes elgondolkodni, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez a NER egy nem túl szimpatikus rezsim neki, akkor ott az emberarcú fideszesek és a maguk által megteremtett, kicsit védett mikromilliót hogyan lehet összehasonlítani a pozsgai vezette, meg egy csomó hazafias népfronttal, meg ahol ugye a népiek tudtak egy kicsit gyülekezni. Szóval, hogy szerintem ez az ember ezért egy történelmi figura volt, amit akkor nem gondoltam volna róla. Pont emiatt a leegyszerűsítő látásmódom miatt. A történelmi figura volt, ez egy hihetetlen fegyvertény volt, hogy átvezette erőszakmentesen ezt az országot egy szabad választásba. Nem csak ő, hát ehhez az is kellett, hogy azt gondolom, hogy a nagyhatalmak, hogy Amerika szerintem lassítani is akarta a magyar átalakulást. Nyugat azért nagyon tartotta az ortodox kommunista erőktől, nagyon tartott egy szovjet visszarendeződéstől, ami 91-ben be is következett volna, hogyha sikerül a Gorbacsov elleni puccs, amikor a Krimben még foglyul is ejtették a Liacsovék. Erről beszél is egyébként a Németh Miklós az interjúban. Tehát kellett azért ehhez a nagyhatalmaknak a támogatása is, de hát azért kétharmados törvények, most így nevezzük, sorozatát fogadták el akkor, fogadtatta el egy olyan parlamenten, ami még a kommunista egypárt parlamentje volt. Mert ugyan TGM már ilyen 80-asok második felében voltak már ilyen egyedi választások, Király Zoltán, ha emlékszik még valaki erre a névre. TGM is ugye előbb bekerült, mint 90. De azért azok mind ortodox kommerek voltak. És ez az ember átvitte őket. Szóval, a kérdésedre, hogy az analógia, ha emlékszünk a 22-es választás előtt, emlékszel, hogy mekkora nagy latolgatás volt szakmai, publicisztikai fórumokon, hogy hogyan lehet a jogállamot visszaállítani, jogállami eszközökkel, vagy nem, hogy kétharmados törvényeket, hogy lehet elmozdítani, legfőbb ügyészt, alkotmánybíróság, stb. Tehát, hogy hogyan lehet megteremteni egy rendszerváltásnak, persze nem hasonlítanám azért a Fidesz utáni új világot a Komcsik utáni új világgal, de vannak analógiák, tehát hogy itt azért nagyon komoly jogalkotási tevékenységre is szükség van, és mivel most már jogállam van, tehát itt azért, hogy lehet például egy jogrendszert átalakítani, mert az sem a féktelen, törvénytelen önkény volt, ott minden a szocialista törvények szerint történt. Most is ugye ezt halljuk, hogy minden törvényes. Hát pont ezért is nagyon nehéz, mindig is nehéz volt a diktatúrák utáni ítélkezés. Csak az ilyen látványos, pusztító diktatúrák után sikerült Ruanda esetében nemzetközi bíróság, sőt, hát Nürnberg is ilyen volt, egy speciális bíróság. Hát mindent le tudnak egy kézbe tartott parlamenttel. De hogy ez is egy analógia. És nekem nagyon fura volt, hogy hogyan válik történelmi figurává valaki, akiből ezt ki nem nézném, mert egy szakembernek kinézném, de és akkor milyen súlya lett? Kicsit nem kezeljük szerintem még most sem a helyén azt az embert.
Nagyon kevesen élnek a rendszerváltó politikusok közül, és hogyha neked most lenne esélyed, és nem csak az élők közül választhatnál, hanem azok közül is, akik már nincsenek közöttünk, ugye az előbb említetted Grósz Károlyt, aki ugye nem a rendszerváltó, de mégis valamilyen szinten ugye ez az időszak, hogy kivel csinálnál?
Antallal kellett volna. Tehát azért az Antallon volt, Antall Józsefen az első miniszterelnökön volt a lehető legnagyobb súly. Ezt a rendet mindenki tudta, ő is tudta, mondta is, hogy össze fog omlani a gazdaság. Az a védelem, ami már azért eléggé erodálódott a 80-as évek második felében, szociális, gazdasági, munkahely, foglalkoztatási, az megszűnik, lett vagy 1 millió munkanélküli, 30-35%-os infláció. Na, bár most is volt ilyen, tényleg, most teszem. Micsoda analógiák vannak. Szóval, hogy Antallal, hát az egy hihetetlen terheknek kitett nagyformátumú ember volt szintén. Tehát egyértelműen vele. Kis Jánossal is próbálkozom, de sosem elkötélek.
Minden esetre Németh Miklóssal sikerült, és a podcast két részben megjelent már a Szabad Európa oldalán, és hamarosan írásban is olvashatják. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.